60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazinműsora.
Köszöntöm Önöket 2025 első magazinjában. Stábunk nevében minden kedves hallgatónknak szerencsés, örömteli új évet kívánok. A mai szerkesztőt, Somogyi Ágnest hallják. 2025-tel a 60-on túl magazin a 16. évébe lépett. Ez bizony szép kor egy műsor életében. Voltak változások ez alatt az idő alatt. Hosszabb lett a műsoridő, ma már online felületen hallgathatják az adást. A lényeg az, hogy szeretettel készítjük ezt a műsort mind az öten, hónapról hónapra. Keressük, kutatjuk, hogy mi is érdekelhetné a mi hallgatóinkat. A mai adás ismétlésekből áll. Az elmúlt év vagy évek anyagaiból mindenki azt választotta ki, ami valamiért különös élményt okozott számára. Kezdjük Kéri Júli választásával. A Kincsvadászok című tévéműsorban tűnt fel neki Megyesi Balázs műtárgy szakértő egyénisége. Beszélgetve vele pedig egy nagy tudású, ambiciózus, segítőkész embert ismert meg személyében.
Sok a kedvence volt télen a Kincsvadászok című műsor az egyik kereskedelmi csatornán, ahol azt hiszem, hogy nagy népszerűségre tett szert mai vendégem. Megyesi Balázs, akit azóta is szeretem volna megkérdezni, hogy honnan van ilyen hatalmas tudása.
Először is nagyon szépen köszönöm a riportot. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. A kérdésére a válaszom, hát tanulni kell folyamatosan. Tehát én örök tanuló vagyok. Mai napig tanulok. Tényleg 10 éves koromtól ebbe a világba élek, ez a mániám, ehhez pedig az kell, hogy folyamatosan tanuljak. Szerintem a legfontosabb az, hogy az ember mindig edukálja önmagát, és hát én nekem nagyon szerencsés helyzetben vagyok voltam, hogy a nagyon nagy szakértők, az old school iskola, ahogy most az új generáció mondja, azokat személyesen ismertem, és úgy kellett elképzelni, hogy 18-9 évesen, ugye én az ELTÉ-re művészettörire jártam, elmentem, hogy jó napot kívánok, ez még tényleg az a korszak, amikor az interneten már e-maileket írtunk, de még azért a kapucsengőkre rá voltak írva a valódi nevek, akkor becsengettem, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, volt nagyon jó pofa a névjegykártyám, arra így emlékszem, és szeretnék szakértő lenni. Soha nem volt olyan szakértő, aki rám zárta volna az ajtót. És,
mert egy ilyen emberi közeledés volt.
Maximálisan, és én úgy kezdtem ezt az egészet, hát most Nyíregyházára feljöttem Budapestre, egy BKV térképet vettem 470 forintért, hogy jó, hát itt vagyok, és akkor gyakorlatilag mi történik majd. Az Üllői úton volt Jutka nénéknek egy kicsike régiségboltja, abba az irányba elmentem teljesen véletlenül, bementem, kezdik csókolommal, és mondtam, hogy segítsen már nekem, hogy kihez kell menni, és olyan szeretettel fogadott, és elkezdődtek egy telefonszámok, egy telefon, két telefon, három telefonszám, és akkor mindenkihez sikerült eljutnom, maga az egyetemi tanáraimtól megkérdeztem, hogy én úgy jártam oda az egyetemen, hogy én nem biztos, hogy épületekkel szeretnék foglalkozni, hanem műtárgyakkal szeretnék foglalkozni, és mindenkitől kaptam egy-egy telefonszámot, és mindenkihez elmentem, vagy megkerestem őket. Ezek ilyen nagyon, hát már nagyon sokan sajnos nem élnek közülük, nagy szakértők voltak, és akkor hát akkor jó, akkor kicsi Baláska, akkor üljél le, és akkor elkezdtünk tanulni közösen. És annyira mai napig ez így van, hogy nemrégiben, tehát az elmúlt egy évből is egy kérdésem volt egy műtárgyal, vagy tehát műtárgy csoporttal kapcsolatban, úgy éreztem, hogy nem 100%-os a tudásom, 100%-os soha nem lesz soha senkinek. De például egy berlini kollégát megkértem, hogy úgy fogadjon már egy délelőtre, és akkor átmentem hozzá Berlinbe, volt egyébként más dolgom, és akkor ott átbeszéltük, hogy kell hozzáállni ehhez a témához. Van nagyon sok minden, amit nem értek.
Az remek, hogy mindig tanul, de az, hogy elraktároz mindent, és a kellő pillanatban elő tudja venni a régi tudását, ez valami különös képesség,
hát,
nem?
Ha most bemegy egy orvoshoz, ő is latinul le fogja tudni mondani, hogy mi a problémája. Az, hogy folyamatosan napi szinten az ember benne van, így a rétegek folyamatosan épülnek, és hát előveszünk dolgokat, tehát hogy játékban maradni, ezt szoktam mondani, talán ez a legfontosabb, hogy fejben, játékban ott maradni.
Igen, de szóval nekem az volt a legkülönlegesebb példa, amikor a rejtőjelő önnyújtóról elmesélte a történetét. Tehát igen, ahhoz olyan sok minden régi tudás kellett előszedni.
Nagyon érdekes volt ez a rejtőjelő öngyújtója, mert hogy én a tárgyakkal ott találkozom. Egy kamera átállásunk van, tehát van egy 3 perc felkészülési időm, tehát hogy ez így néz ki. És ott nagyon nagy fények vannak minden, és akkor elkezd az ember... Én azt szoktam mondani a diáknaimnak, én oktatok is, hogy felejtsük már el a szituációt, azt is, hogy ki hozza, azt is, hogy mi a környezet, koncentráljunk a tájra. És kicsit úgy kell ezt nézni, mint a lovaknál, amikor ilyen szemellenzőt tettek, hogy na jó, ott van a tárgy előttem, és nézem a tárgyat. Abba a 10 másodpercbe, fél percbe, 1 percbe néztem ezt a tárgyat, és hogy valami nem stimmelt. És... azt szoktam mondani, hogy mielőtt segre esnék, leszeretek googolni. Tehát a negatív érzés, felől közelítem meg a dolgot, ez máskor is így, vagy festménynél is, és meggyőzöm magamat, hogy talán miért nem, vagy talán miért igen. Ez egy ilyen belső játék. És ehhez kell lenni egy tárgyi tudásnak, és akkor billeg valahova a mérleg. De a tárgyi tudás szerintem elengedhetetlen ebben a szakmában. Aztán van egy intuitív, megérzés alapú, ami meg hozzárakódik az ember. Én azt szoktam mondani a diákoknak is, hogy azért ez egy tanulható dolog. Hogy tudom, hogy ilyen elefántcsont toronyba zárt csodatudósoknak, bogaraknak gondolnak minket, ami ellen én nagyon küzdök, mert hiszem azt, hogy ez egy megtanulható dolog, úgy, mint bármelyik sport. Tehát, hogy mindenki lehet sportoló, az, hogy most megyek 2-ig viszi, vagy egy sokkal másabb kategória, az egy más kérdés, az egy szituációs más kérdés. De tanulni kell, és a tanulás által szerintem az ember fejlődik folyamatosan. Én is fejlődök. Ez olyan dolog, hogy például hogy az egész életemet átjárja a műtárgy. Folyamatosan jönnek be műtárgyak, reggel elkezdődik a nap, e-mail áradat, telefon, amíg idefele jöttem az autóba folyamatosan, volt 3 ember, aki beszélt arról, hogy ez hogy kéne restaurálni, meg minden. Azt hiszem 6 óra 12 perckor jött az első képkeretezőtől egy fotó, tényleg, hogy akkor milyen színű legyen, hogy mennyi legyen visszakoptatva, stb., mert 6-kor nyit a műhely. Tehát, hogy annyira korán belekezd az ember, csak azt akarom mondani, és este 10 óráig van, tehát ha bármivel foglalkozunk ilyen sokat, az mindenkor ragad ránk. És hogy elszakadni el tudunk-e? Hát a kérdés az, hogy el akarok-e? Igazából nem. Ez átszövi a mindennapjaimat, ez a maga a műtárgy, mint olyan.
Fölírtam egy pár dolgot, amiről úgy szívesen beszélnék. Hát egyrészt ugye az, hogy, mint említettem, művészettörténész, és műtárgy szakértő. Uh-huh. Ez egyenes következménye, vagy ez külön kell még egy...
Ez párhuzamos inkább. Tehát a művészettörténészet az egy nagyon tudományos és nagyon elengedhetetlen alapot biztosít szerintem egy műtárgy szakértőnek. Az az egyetemi lét, az, hogy hogyan kell viszonyulni egy múzeumi kategóriás műtárgyhoz, valaki ugye kutató művészettörténész, valaki műemlékekkel foglalkozik. Én például mindig is múzeumokkal dolgoztam együtt, nagyon sokat kurátorkodtam, és más jellegű dolgokat csináltam múzeumi részben, ez a művészettörténész részt, de igazából én mindig műtárgy szakértéssel foglalkoztam, ez egy másik dolog. Ez kicsit olyan, mint hogy van az autószerelő, meg van egy autótervező, mind a 2 autó és 4 kereke van, de teljesen más oldalról fogjuk meg az autót. Nekem az életemet, azt mondom, hogy talán kicsit több műtárgy, de ez se igaz, mert ugye a múzeumnak a igazgatója vagyok, tehát hogy a 2 valahogy ilyen kiegyenlíti egymást. Műtárgyak vannak, aztán, hogy most fehér kesztyűbe fogjuk meg, vagy épp elmondjuk, hogy ez a pohár ez sajnos törött, az egy szituációs kérdés.
Azt olvastam valahol, hogy műkincsvadásznak hívják.
Uh-huh. Hogy is mondjam, a média, az újságírás és a hype az nagyon-nagyon erős, tehát a műkincs szó benne van, az már egy ilyen emelkedett, patetikus valami. Műtárgy nyomozásokat folytatok, a II. Világháború és az azt követő rendszerben eltűnt magyar műtárgyak visszahozásával vagy kutatásával foglalkozom. Nem mondom azt, hogy hobbi szinten, mert annál egy picit azért talán komolyabb, és ezt úgy kell elképzelni, hogy akár magánember is megkeres néha, hogy nézd, van egy családi fotónk, ez meg ez állt a szobánkba, ellopták, eladták, stb. Elkerült tőlünk, és szeretnénk felkutatni a hollétét, vagy...
Hogy lehet elindulni egy ilyen?
Minden sztori más. Vagy hogy egy komplett mondjuk lakberendezés, egy komplett kastély akár eltűnt a szocializmusba. Minden sztori más. Ez tényleg olyan, hogy mint egy nyomozói munka, leülünk és elkezdünk beszélgetni. Kivel találkozott? Ki az, aki utoljára láthatta a tárgyat? Volt-e komornyikuk? Volt-e utána tulajdonos váltása? Több száz műtárgy került így vissza egy a kezeimmel családokhoz. Minden sztori más. És a legszürreálisabb. Magyarországon ugye főleg a második világháború után egy nagy olvasztó tégely volt, itt átjött a román fronton, az oroszokig, a magyar TSZ-ig, a lakásfelszabdalásokon át, tehát itt minden volt. És minden egyes történet más. Minden egyes szituáció más, és ahhoz mérten kell felépíteni egy-egy, hát nyomozást hívjuk nyomozásnak. Uh-huh. Igen.
Ez nagyon izgalmas lehet, bennem is fölmerül, hogy vajon mi lett ezzel azzal, és
hát a legizgalmasabb az, amikor van egy zárványügyünk, ilyen is van, tehát hogy nem lehet a nyomára bukkanni, mert ezek ingóságok, és gyorsan gazdát cseréltek, vagy megsemmisült a műtárgy, és amíg nyomozunk, egy teljesen más oldalról egy teljesen más műtárgy jön, amire sosem gondoltunk. Szerintem azok az igazán izgalmasak, amikor rábukkanunk valami olyasmire, vagy rábukkanunk olyasmire, amire soha nem gondoltam volna egy adott szituációban. Magyarországon lapangó műtárgyból iszonyatosan sok mennyiség van. Épp azért, mert mind a politikai, mind a társadalmi berendezkedésünk az elmúlt 100 évben nagyon nagyot változott.
Igen, de gondolom egyre kevesebb lesz, mert azért egyre inkább az emberek... Tehát régebben az volt, hogy a padláson megőriztek dolgokat, amit nem tudták, hogy micsoda...
Én nem gondolom, hogy egyre kevesebb. Nem mindig igazi, tehát nem antik után megy a nyomozás sokszor. Sőt, ha azt mondom, a legutóbbi nyomozásom nem egy olyan történet volt, ami 100 évvel ezelőtt kezdődött, hanem csak 35. Uh-huh. Tehát 1989-ben egy hagyaték ki dologgal. 39 év, és az akkori modern műtárgyak, mert azok modern műtárgyak voltak, azok nem azok a poros patinás lovagi páncélok, amire gondol most vizuálisan az ember. Tehát, hogy én nem gondolom azt, tehát ugyanúgy vannak ügyek, vannak teljesen modern ügyek is. Hát rengeteg válás van, rengeteg sajnos betörés van. Tehát, hogy nem kell mindig arra gondolnunk, hogy hát elveszett erekék fosztogatóiként itt Indiana Jones kalapban, a 4-es 6-os vonalán keresünk különböző tárgyakat. Hát egy izgalmas színes világ.
Sok élményt kívánok hozzá, és nagyon szépen köszönöm Egyesi Balázs.
Nagyon szépen köszönöm.
A beszélgetőtárs Kéri Júli volt. Az imént elhangzott beszélgetés egy hosszabb podcast rövidített változata volt. A podcast elérhetősége anchor.fm/60-túl. Nézzünk be egy kicsit a régi idők moziába. Meskó Bánk szerint a nagyfilmek emlékei egy életen át kísérnek, és ha felidézzük, örömmel visszük őket tovább.
Mai vendégem Szomszéd Gergő, a régi Bemmozi üzemeltetője. Egy érdekes találkozás ez, mert fiatalkorom csodálatos emlékei fűződnek ehhez a mozihoz. Ugye az 50-es, 60-as években jártam ide még fiatal diákként. Mesélj nekem arról, hogy mi lett ezzel a mozival.
A Bemmozi ez nagyon régi mozi. 1911-ben nyílt, és gyakorlatilag különböző neveken működött egészen 2009-ig, amikor is a fővárosi tulajdonú mozit eladták egy magánszemélynek, ami után még egy pár évig próbálkoztak itt a vendéglátás üzemeltetői azzal, hogy mozit működtessenek, de ez nem igazán működött, és így úgy nézett ki, hogy véglegesen bezár 2010-11 környékén. És utána 5 évig itt nem működött mozi. Tehát ez az elmúlt 120 év folyamán, ez volt az egyetlen 5 év, amikor itt Margit körútban nem működött mozi. Én 2015-ben kerültem ide, azzal az ötlettel, hogy ezt élesszük újjá, leginkább régi filmek vetítésével, mert ebből Budapesten akkor nem volt még, azóta se nagyon van ilyen mozi, ami erre szakosodna, hogy effektíve régi filmeket vetít. És ezt mi elindítottuk 2016. januárjában, ráadásul annyira hagyományos módon, hogy filmszalagról vetítettünk filmeket, ami hát akkoriban, és manapság már teljesen kizárt dolog, de akkoriban is nagyon nagy ritkaság volt. Ez egy elég nagy sikernek bizonyult, és immár 8 éve működünk ezzel a modellel, hogy leginkább régi, klasszikus filmeket vetítünk. Mostanság már azért vannak új filmek is, premier filmek is. Próbáljuk a kettőt ötvözni. Egyrészt a budai nézőknek legyen olyan premier mozia is, ahol az új filmeket meg tudják nézni, de a régi filmekről sem mondunk le, tehát hogy az ugyanúgy napi szinten. Ma például a Casablancát fogjuk vetíteni. Miért.
Milyen gyakorisággal működik ez a mozi? Mert itt van egy vendéglátóipari egység, amivel karöltve dolgoztok.
Minden nap van vetítés, és a mostani modell szerint ez napi 3 vetítést jelent. Tehát délután 4 óra körül kezdődik a program, és akkor 4-kor, 6-kor és 8-kor van körülbelül egy-egy vetítés.
Filmek kiválogatása, az kizárólag rajtad múlik, vagy van egy közönség igény is esetleg, vagy ők kell?
Hát igen, ez egy ilyen összetettebb dolog. Nyilván valakinek meg kell hozni a döntést, az általában én vagyok, most már van egy kollégám is, aki segít ebben nekem. De hát sokat építünk abból, hogy a közönségtől milyen visszajelzéseket kapunk, hát nyilván kapunk rengeteg levelet, üzenetet, meg itt személyesen is, meg hát látjuk, hogy milyen azok a filmek, amik működnek, és mik azok, amik nem. És akkor ez most már mondom, az elmúlt 8 év tapasztalatai alapján körülbelül be tudjuk lőni azt a repertoárt, ami itt működik ezen a helyen, ezeknek az embereknek, a mi közönségünk.
A mi közönségünk alatt az mit értesz? Csak a fiatalokat, vagy idősebbeket? Ne.
Teljesen vegyesen, nyilván nagyon sok a helyi, itt a második kerület környéki. Ott például idősek, tipikusan, hiszen nagyon egyszerű, ha itt lakik a közelben, akkor ez a legközelebbi mozi. De fura mód, különösen a Covid utáni bezárások óta rengeteg a fiatal, de olyan fiatal, aki 10 éves, tehát hogy akiket előtte én nem tapasztaltam nagy számban, valahogy úgy látszik ez a bezártság után ez lett a reakció, hogy akkor menni kell moziba. Nem lehet belülni tipikusan ilyen bennmozis közönséget, mert tényleg a 10 évesektől a nyugdíjas korosztályig mindenki jár.
Például egy vetítési nap. Hogy választott-e meg, hogy most kiknek akarsz szólni? Van ebbe terved, hogy most ezen a héten fiataloknak, idősebbeknek, vagy vegyessen ez, hogy alakítod ki a műsortervedet?
Több összetevős a dolog. Ez ilyen célú tudatosság nincs, hogy most akkor ezt a fiataloknak ezen a héten, vagy másoknak. Inkább... Hát vannak sorozataink, például rendezőhöz kapcsolódó vetítéssorozatok, és akkor az logikusan egyik szerdáról a másik szerdára követi egymást, vagy rengeteg a jubileumi vetítés, amikor egy film 70 éves, 80 éves, 60 éves, és akkor az kerül sorra, vagy hát nyilván értelemszerűen karácsony környékén, akkor karácsonyi filmek. Vagy például most március 15-én valamiért jó ötletnek látszott Jankovics Marcelnek az Ember tragédiája, bár most az így effektíven nincs köze a március 15-höz, de egyébként mégis van. És az egy nagy siker történt volt, itt Teltházban működött akkor a mozi.
Néző, ugye a leendő néző, az hogy szerez információt arról, hogy mikor, mit fognak játszani?
Hát az elsődleges fórumunk az a Facebook oldal, annak van a legnagyobb közönsége, most már az 50 ezer fölött jár a követőink száma, az egy elég szép szám. Illetve hát most készül a weboldalunk, már jó hosszú ideje készül, de most már tényleg hamarosan ez el fog készülni. És mellett hát vannak ezek a hagyományos online oldalak, a port.hu, meg a nem tudom, mindenféle kulturális oldalak, ahol a mi műsorunkat átveszik, ott ezt lehet követni. Illetve van hagyományos nyomtatott programunk is, amit itt a moziba minden előző hétvégére a következő heti műsorunk elkészül, és azt itt el lehet vinni egy ilyen szóróla formájába, illetve a vitrineinket is a Margit körúton használjuk. Szerintem a látogatottsága az óriás plakátunknak, ahol a heti programunk ki van írva. Nagyon aktívak vagyunk Facebookon, de azt találtuk meg a leghatékonyabb elérési formának a közösség felé, az az elsődleges kommunikációs forma.
Kerestelek, hogy ennek a terülnek az elkészítése céljából, és mondták, hogy külföldön vagy szakmai úton, tehát jársz külföldre filmeket beszerezni, vagy hogy?
Hát ez egy másik, az mozihoz kapcsolódó, de nem feltétlenül mozi napi működés, ez a filmforgalmazás, ami a filmek igen megvételét jelent, és azt utána a mozikban van forgalmazás, hát ezt a részét még csak tanulom a dolognak, de ez a célja ennek a filmfesztiválokra járásnak, hogy az ember keressen olyan filmet, ami érdemes a megvételre, és akkor utána azt Magyarországon forgalmazza.
Na most ezek a régi filmeket, tehát az én fiatal koromban ugye nagyon nagy olasz és francia filmeket vetítettek, amely közönség tódult, és remek humorú filmek voltak az olasz filmek, Vittorio Gassman, ugye Ugo Tognazzi, mondhatnám itt a neveket. Ezek közül kerülnek ide a vászonra filmek?
Előfordul, nem mondom, hogy ez a fő csapás irányunk, mert ez egy kicsit bonyolultabbak ilyen beszerzés ügyileg, mint mondjuk az amerikai filmek, amiknek bejáratott forgalmazói útja van Magyarországon, mondjuk egy régi Gassman filmet, ahhoz ilyen olasz filmintézeten keresztüli úton kéne, és akkor nem biztos, hogy van belőle olyan minőségű vetítési kópia, ami egy vásznon jól mutat, mert nem feltétlenül, ugye ezek régen filmszálogon működtek, azok már nincsenek, azokat át kell alakítani olyan digitálissá, ami mondjuk egy ilyen nagy vásznon jól néz ki. És akkor néha az a probléma, hogy nincs belőle kópia, ami jó minőségű, vagy hát nincs hozzá mondjuk magyar felirat. Hát anélkül nem lehet vetíteni Magyarországon. Meg hát Belmondo filmek, Bolland Piero előfordul, Jules és Jim, tehát inkább ez a Godard-Truffaut vonal. Próbálkoztunk, valamelyik működött, valamelyik nem.
Most az elmúlt 10-20 évvel visszanézve, mit tudsz említeni, aminek sikere van, és kérték, és vetítettétek újra, mi volt olyan nagy film, ami?
Hát vannak bejáratott nagy sikerek, például a Tarkovsky filmeket, azokat nagyon szeretik, a Stalkert, vagy a Tükör volt tegnap éppen, vagy a Solarist, ugyanígy az amerikai kultfilmekből a Harcosok klubját, vagy a Ponyvaregényt, azt bármikor lehet vetíteni, mert a Varáigény, Magyarországról is a Tar Béla filmek, vagy éppen a Macskafogó rajzfilmet, vagy az Ötödik pecsétet, vagy a Tanút, azt gyakorlatilag ilyen havi rendszerességgel vetítjük, mert hogy akkora közönsége van.
És általában milyen telítettsége van a mozinak itt, tehát 50-60-70%?
Hát ha az átlagot nézzük, akkor igen, ez az 50% az, ami működik, ez nyilván eloszlik, tehát hogy sok olyan film van, ami teltházzal megy, és vannak ilyen úgymond mellélövések, vagy hát próbálkozások, amikor hát alig van néző. Vagy hát mondjuk a korábbi délutáni sávban nyilván nincs akkora néző, mint egy hétvégi esti sávban. De az összkép az körülbelül ezt a félházat jelenti, igen. Szóval, ha az megvan, az meg vagyunk elég, abszolút.
És még annyit mondjál végezetül, hogy a vendéglátóipari egységgel milyen a kapcsolatot?
Egybe vagyunk nőve. Az emberek általában nem is tudják ezt megkülönböztetni, hogy akkor ez most ez egy két külön cég, vagy ez hogy működik. Teljesen jó a kapcsolatunk. Nyilván van átfedés a vendéglátóipari vendégek és a mozinézők, illetve nyilván a mozinézők előtte vesznek innivalót a moziba, bemennek, utána itt maradnak iszogatni. Tehát hogy ez egy működés, jó kapcsolat a vendéglátó.
Én azt kívánom neked, hogy a jövőben is így menjen, és köszönöm neked a beszélgetést. Szomszéd Gergővel Meskó Bánk beszélgetett a Bemmozi történetéről.
Még egy kis múltba tekintés Ámen Dzsókával, aki Albert Zsuzsa József Attila díjas költőt kereste fel 2022-ben. Sokáig a Magyar Rádió munkatársa volt, ilyen műsorokat szerkesztett, mint az Édesanya nyelvünk, illetve a Beszélni nehéz. És ahogy Zsóga emlékszik,
kezdő tanárkoromba sokat forgattam a Miért szép című kötetét, amely segített a tanított versek elemzésébe. Ma is hálás vagyok érte. Mai vendégem Albert Zsuzsa költő, József Attila díjas, aki ebben az évben volt 90 éves. Ha visszatekintesz az életedre, milyen fő fordulópontok voltak, hogy ennyi ideig tudtál verset írni?
Én mindig kevés verset írtam. Csak akkor írtam, amikor nagy szükségem volt rá, hogy a lelki egyensúlyom helyreálljon. Én nem is tudom, hogy voltak-e fordulópontok az életemben. Az nagy dolog volt, amikor egyetemre mentem, és az is nagy dolog volt, amikor a rádióba kerültem, amikor férjhez mentem, amikor gyerekeim lettek. Aztán úgy folyt az egész, mert végig kellett csinálni. Az irodalmi osztályon dolgoztam, szerkesztő voltam. Az egész magyar irodalom előttem volt, az élő is, meg a klasszikus is. Abból lehetett válogatni. Tulajdonképpen az emberen múlt, hogy mit választ, és volt, az főnökök elfogadták. A mai magyar irodalomból is, az akkoriból azt választottam, akit szerettem. Voltak, akik nem másokat, voltak, akik éppen akkor sikereseket. Én avval nem foglalkoztam, hanem mentem Veres Péterhez, meg Vörös Sándorhoz, I.S. Gyulához, meg Jékeli Zoltánhoz, akik igazán jó írók meg költők voltak, és éppen egy kicsit el voltak nyomva, vagy nagyon, mondjuk kizárták az Írószövetségből például, egy-két évvel előtte. Tulajdonképpen amikor én oda kerültem, az már egy kicsit az olvadás ideje volt. Szóval azért 56 fele haladt már 54. Úgyhogy előttem volt az út, csak rá kellett lépni. És én láttam, hogy hova kell lépni.
Hogy kerültél a rádióhoz?
Hát úgy, hogy azt gondolták, hogy én tudományos munkával fogok foglalkozni, de aztán utolsó pillanatban meggondoltam magam, hogy én inkább tanítani akarok. De akkor a tanári állások már mind elmentek, és akkor más nem volt, csak a rádió. Hát most mit csináljak? Dolgozni kell, meg kell élni valamiből, hát akkor oda mentem. Különben is szerettem a rádiót, mint hallgató. Hát aztán megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor az ember ott dolgozik. Mert sok munka, kemény munka, és eleinte, amikor oda mentem 54, ugye 56 fele haladt, de azért még benne voltak az előző évek is. De meg lehetett oldani. És sok rendes emberrel találkoztam, és sok kitűnő emberrel találkoztam. Az nagyon jó volt. És nagyon tiszteltem, mondjuk én nagyon-nagyon tiszteltem azokat, akikkel dolgoztam. Ezt ők érezték, és nekik meg jó volt, hogy a rádióban hallhatták őket, és még valami kis pénzt is kaptak érte, nem sokat.
Úgy tudom, hogy ebből a sok beszélgetésből könyv is született.
Hát ez igen. Ez egy olyan dolog volt, hogy volt egy-két munkatársam, a Domokos Mátyás meg Lator László, akik ennek a szervezésében együtt voltak velem. És ott nem én beszéltem csak valakivel, mert olyan is volt, amikor egy-egy versről beszélgettünk, vagy egy írónak a legújabb munkájáról, hanem itt azokról az írókról beszéltünk, akik a barátaink voltak, de már meghaltak, kortársaik voltak. Olyanokat hívtunk oda, akik ismerték őket, szerették őket, a munkájukat is nagyon jól ismerték, és így tulajdonképpen új életet kaptak ezzel, hogy a rádióban megformáltuk őket újra, beszéltünk róla. Ezt a rendszerváltozás után csak kettő ilyet lehetett csinálni, aztán akkori főnök azt mondta, hogy ilyet többet nem lehet. Na, akkor aztán őt elküldték, én maradtam, és csináltam belőle 120-at. Szóval, tehát 11 kötet, úgyhogy a 11. az egy ilyen korábban elkészült 56-ról is szóló munkákat gyűjtöttem ebbe külön össze.
Mikor volt időd ezzel foglalkozni?
Hát, egész nap ezzel foglalkoztam. Nekem volt egy édesanyám, volt egy férjem és volt két gyerekem. Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor az édesanyám volt, aki mellettük volt. Aztán amikor nagyobb bakcskák lettek, akkor azért ketten voltunk a férjemmel együtt, aki Albert Gábor kitűnő író volt.
A rádiózás mellett mi volt az, ami arra késztetett, hogy verset is írj? Azt mondtad, hogy nem sokat írtál. Tehát hát, szerintem kötetek jelentek meg.
Igen, hát 6 kis vékony kötet jelent meg. Azért én a költői vénám azért belement a műsoraimba, de a versírást én nem munkának tekintettem, hanem menekülésnek. Az nem terült időbe, az megírtam, és általában nem is nagyon írtam át. Nekem nem ilyen vastag köteteim vannak, akinek ilyen vastag kötetei vannak, mint Ág István meg. Azok az igazi költők. Azok azt csinálják egész életükben. Én nekem az a versírás, az tulajdonképpen az imádság volt, amit néha megengedhettem magamnak.
Nagyra becsülöm azokat, akik a költőiség, a rádiószerkesztés, műsorszerkesztés mellett háztartást is vezetnek, gyereket is nevelnek, és minden munkát ilyen kifogástalanul el tudnak látni. Hogy keletkezett az első köteted? Olyan szép címe van, A csönd margójára.
Igen, hát mert olyan szerény voltam, hogy a csönd és annak is a margója. Mert azért az eddig megírt, még használható verseimet tettem vele. Elég sok vers van benne, vannak rosszak is benne persze, de én ugye költőkkel foglalkoztam elsősorban, azért minthogy én is verset írtam, tehát ők értekeltek a legjobban, és ehhez értettem leginkább. Az irodalom történetben is szerettem. És hát az egy olyan jó gyűjtemény volt, ami aztán mindig 4-5 évenként követt a következő. Mondom, hát én most is szeretnék, persze még mielőtt meghalok, egy verses kötetet összehozni, de elég keveset írok, mindig is keveset írtam. Valahogy azt én mindig csodálom, amikor valaki, mintha dolgozna, úgy ír verset, vagy hát Ady Endre nem írt annyi verset, mint ami a mai kitűnő költők írnak egyébként.
Szeretném, ha a családról is beszélnél.
Nekem a férjemmel az egyetemen találkoztunk, házasságkötésünk után egy évre megszületett az első gyerekem. Aztán nagyon érdekes, hogy utána csak 13 évvel a második. Ez a családpolitiká, akkori családpolitikának köszönhető. Most én olvastam a férjem levelezését, be is írtam számítógépbe. Olvasom ott a rádió munkaügyi osztályának a levelét, hogy elfogadják, hogy a 3 hónapos szülési szabadság után még 2 hetet fizetés nélkül szabadságnak vegyek ki. Na most egy fiatal embernek nincs pénze, hogy tudtam utána, még rögtön utána másik gyerekhez fogni meg, harmadikhoz. Örültem, ha éltem, meg örültem, ha dolgozhattam, és valamit vásárolhattam azon a kis fizetésem, mert a rádióban nekünk nem volt magas fizetésünk. Azt erkölcstelennek tartotta volna a tisztességes osztályvezetőnk, hogy nekünk több fizetésű legyünk, mint egy tanárnak.
Albert Zsuzsáról a következő szöveget találhatják a lexikonba. Lirájának több értelmű jelképe a sziget. Minden ember lelkében meglelhető igazabb, humánusabb lét meghódítható tartománya. Ámen Zsókát hallották, aki Albert Zsuzsa költővel beszélgetett.
Így új év tájékán sokakban felmerül a változtatás igénye. De van, amikor az élet kényszeríti ki ezt a változtatást. Torda Judit interjúja egy ilyen újrakezdés története. Tisztelgés ez az erős akarat és a kitartás előtt.
Egy sikeres banki szakember egy feszített életembe után felismerte, váltani kell. Amikor sztrók gyanújával egy szirénázó mentőautóban feltette magának a kérdést, hogy jutottam el idáig? Molnár Krisztina, stílus tanácsadó, akinek a mottója ma már az, hogy érezd jól magad a bőrödben, és éljünk végre.
Visszamennék egy picit a múltba, én élsportolóként kezdtem a gyerekkoromat, ha lehet ezt mondani, egy tehetséggondozón keresztül vidéki lányként kerültem a fővárosba, ami egy nagy kihívás volt. Aztán úgy hozta az élet, hogy a tanítóképző főiskolát végeztem el, és aztán egy es alatt elvégeztem a másoddiplomámat a Budapesti Gazdasági Főiskolán, és amikor otthon voltam gyesen, akkor kaptam egy felkérést, hogy csatlakozzak a bankszektorhoz. Teljesen az elejéről kezdtem, én hitelkártya értékesítésként kezdtem a bankba, és a 20 év alatt elég magasra eljutottam.
Sikeres életútja volt, mi késztette arra, hogy változtasson?
A személyiségemből adódóan is mindig a maximalizmusra törekedtem, tehát bármelyik részén dolgoztam a banknak, mindig szerettem a részletekbe belemenően mindent megtanulni, és a legjobbat kihozni belőle, és a 20 év alatt ez egy nagyon kemény feladat volt, és voltak olyan időszakok, hogy például olyan bankfiókokba helyeztek, ahol mindig rendet kellett rakni például, tehát férfi attitűddel dolgoztam női vezetőként, amire azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy az egészségem ráment. Az utolsó évek már elég komoly mentális problémákkal küzdöttem, mert hogy nem voltam az utamon.
Tulajdonképpen a férfias szakma egyfajta identitásválságot is okozott?
Igen, mindenképpen. Ugye a kettőség nem volt. Nőként éltem a mindennapomat, és férfiként dolgoztam a mindennapokba, mert vezetőként olyan attitűdöket és olyan skilleket kellett nekem ugye nap mint nap használnom, amit nőként nem biztos, és ez nagyon megkeményített. Volt egy nagy, a férjemnek volt egy nagyon helyes mondása, hogy legyek kedves, míg a rakparton hazaérek, addig változzak át nővé. Sokan vagyunk így ezzel, hogy benne vagyunk egy nagyon sikeres életútba, és a végét már ugye nagyon erőből csináljuk, de csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy nem értünk máshoz. Így volt ez az én életemben is.
Mi kell a váltáshoz?
Az én esetemben egy elég komoly betegség kellett. Pszichoszomatikus tüneteim voltak elég sok, de azokat is azt mondtam, hogy de hát én meg tudom csinálni, én nem lehetek beteg, én nekem nélkülem a bank nem működik, tehát nagyon, nagyon komoly elhatározások voltak a fejemben, amit nem tudtam alábbadni, és ez megint a maximalizmus, a sport, hogy ott mindent egy lapra tettünk föl.
Mit adott a sport?
Nagyon sokat. Kitartást, akaraterőt, emberekkel való foglalkozást, csapatkohéziót, tehát én nagyon hálás vagyok a sportmúltamnak, és még és a mai időszak, vagy máig is én sportolok. Tavaly Portugáliában szenior EB-t nyertünk az 50 pluszos csapatok.
Kosárlabda, mert erről nem beszéltünk igen, még, hát azt hiszem, hogy a alkatához ez illik.
Igen. És amikor ugye bentem voltam a bankszakmában, akkor ezeket is mind félretettem, mert ugye az edzésre járás az egy nagyon jó terápia, de ugye mivel ugye reggeltől estig szinte bent voltunk, ezért mindent háttérbe szorítottam. Azt kell, hogy mondjam, hogy a családot is, mert az első volt a munka. Ezt már most másképp csinálnám. Tehát a gyerekemnek is azt tanítom, hogy az egyensúly nagyon fontos. És erről nagyon sokat olvastam, ugye nagyon sok pszichológiai tanulmányokat olvastam, tanultam is, de önmagamon nem tudtam alkalmazni.
De azért azt gondolom, hogy egy jó családi háttér is kellett ahhoz, hogy tudjon váltani.
Mindenképpen.
Mert egy kitartó társ.
Igen. A férjem és a lányom mindenbe támogattak, és eljött az az időszak, amikor sztrókgyanúval a mentőautóba feküdtem, egyik rosszul lettem a bankba, egyik a semmiből jött ez a rosszul, egy nyilván nem utólag tudom, hogy ezt már magamnak generáltam, mert már annyira nem voltam az utamon, és amikor feküdtem a mentőautóba, akkor kérdeztem, hogy Jézusom, hogy jutottam el erre a szintre, és a férjem javaslatára elmentem egy híres pszichiáterhez, és azt kérte, hogy menjek haza, és az a házi feladat, hogy azon gondolkodjak, az, hogy mi az az önmegvalósítás, amit hogyha ingyen csinálnék, is csinálnék. És akkor gondolkodtam, hogy amikor bemegyek az öltözőbe, akkor a lányok mindig annyira szeretik a ruhákat, ami rajtam van. Ugye a magasságomból adódóan én plusz size méretű vagyok, és nagyon szerettem az ilyen oversize ruhákat, és volt olyan, hogy úgy mentem edzésre, hogy egy váltóruha a kocsi csomagtartójában volt, mert én odaadtam a lányoknak, mert azt láttam, hogy ők ettől boldogok, és az engem boldoggá tett.
És akkor úgy döntött, hogy ez lesz az útja?
Igen, tudtam, hogy a ruhákkal szeretnék foglalkozni, hogy tehát nem is a ruha, hanem hogy boldogságot okozzak a nőknek azzal, hogy ők szebbek.
Mit jelent egy nőnek az öltözködés?
Önmegvalósítás elsősorban.
Önmegvalósítás. És akkor miért nem használják a nők ezt?
Mert nincs elég bátorságuk. A hölgyeknek is ezt mondom, hogy bátran vállalják fel azokat a testrészeiket, amelyek gyönyörűk, mert ugye nálam plusz size, oversize méretű középkorú hölgyek jönnek, akik vagy életközepi válság, vagy vállás, vagy csak egyszerűen meg szeretnének újulni, de nem tudják, hogy hogyan kell, nem tudják, hogy mihez nyúljanak.
Alapvetően a merészség hiányzik ebből, vagy az önismeret, önbizalom?
Mindegyik közösen, mindegyik, mindenkinél más mértékben van, tehát mindenkinél attól függ, hogy kvázi milyen traumát élt meg. Volt egy nagyon helyes vásárló most nem régen, aki szoknyáért jött hozzám, és tűszoknyáért, mert az a
tűl,
igen, mert a hölgyek...
Tűszoknyáért?
Bizony, bizony, nagyon, nagyon csinosak a tűszoknyában, és mondta, hogy az őt soha nem adtak rá szoknyát, soha nem lehetett hosszú haja, stb. És mondtam, hogy vegyem fel egy szoknyát, és pörögjön, mint a kislányok. Volt síres mindkettőnk részéről, mert ezek olyan lélektani fordulópontok egy-egy élethelyzetben, és az enyémben is, hogy látom, hogy miből mi válik, ami sokkal több, mint stílus tanácsadás, és az, hogy megtaláljuk a stílusát sokkal.
Jó, a divat az ön számára egy misszió.
Mindenképpen.
Ez mit jelent?
Szeretném azt, hogy minden nő találja meg a saját stílusát, színtípusának, alkatának és személyiségének megfelelően, mert szerintem ezek nagyon fontos szempont.
Mitől jól öltözött egy nő?
A véleményem szerint, hogyha megtaláljuk a számára a személyiségének és stílusának megfelelő alapdarabokat, és azt bátran elkezdjük fölöltöztetni, és bátran apránként a komfortzónáját tárgyítani, és nyilván élethelyzetnek megfelelően adjuk azt, vagy adom rájuk azokat a ruhákat, vagy javaslok nekik.
Hogy zajlik egy ilyen csodás?
Amikor eljön valaki hozzám, akkor azzal kezdődik, akkor minimum 2 órát szánunk az első alkalomra egymásra.
Mit csinálnak 2 órán keresztül?
Az első 1 órában szeretném megismerni, hogy ki olat velem szembe, és különböző kérdésekkel megismerjük egymást. Én elmondom, hogy ki vagyok, és megkérdezem, hogy ki ő, milyen célból jött el hozzám. Igen, és közben a beszélgetés alatt én a színtípusát, az alkatát, a komfortzónáját körülbelül fölmérem, és aztán nagyon érdekes, mert hogy ugye a showroomban ott a sok színes ruha, és már alig várják sokan, hogy beszabaduljanak a ruhák közé.
Ez egy hely, igen, ez a showroom.
Igen, egy ilyen stúdió.
Egy látvány, igen, szoba.
Igen, ahol vannak ruhák is, és utána elkezdődik a gyakorlati része, amikor ő elkezd válogatni ruhákat, hogy mi az, ami neki tetszik, és ez még mindig komfortzónán belül van, és én figyelem közben, hogy ő hogyan viselkedik, mi az, amit fölvesz. Amikor fölvesz, én azt segítem tanácsokkal, hogy szerintem ezt igen, ezt nem, ezt hogyan tűrje be, hogyan viselje, és akkor utána jövök én, amikor egy picit érzem, hogy kiléphetek a komfortzónából, és megdöbbenthetem, és akkor ráadok például tőszoknyát.
Ez milyen alkalomra használják? Hétköznap? Változ,
igen. Hétköznap tornacipővel, pólóval, de föl lehet venni alkalomra például egy szép ingel, magas sarkúval, szép övvel, szép kiegészítőkkel. Tehát ezeket az apróságokat mutatom meg nekik, amire vágynak, de nem merik, vagy nem tudják, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni.
És akkor hogy zajlik ez? Tehát van egy showroom,
igen,
az egy helyszín, ahol a ruhák kimannak, akkor van egy Facebook oldal.
Igen, van egy zárcsoport, ahol 2000-en vagyunk. időpontot kér, és akkor eljön hozzám erre a tanácsadásra. Mert hogy annyira megszeretik ezt az életérzést, amit nálam tapasztalnak benne, hogy vágynak rá. Vágynak, hogy csak ráfigyeljenek, vágynak, hogy nagyon extra ruhákba is fölmerjenek öltözni, és ami nagyon jó, hogy folyamatosan küldik nekem a fotókat a különböző szettekbe, amikor elmenünk, de itt én szoktam azt is csinálni, hogy a showroomban már lefotozom őket, és azt mondom, hogy nézd, ezt te vagy. Mert a tükörben ott látnak valamit, és nem hiszik el, hogy úristen, hogy ez tényleg én vagyok, hogy ennyire fiatalos lettem, hogy ennyire más lettem.
Mert ha összefoglalja, akkor ennek igazából az a lényege, hogy?
Hogy egy teljesen bátorságot, önbizalmat adjak a nőknek, és egy új útra állítsam őket.
És érezzék jól magukat.
És érezzék jól magukat, igen. És ezt vállalják is.
Molnár Krisztina stílus tanácsadóval Torda Judit beszélgetett.
Végül a Reformáló Egyesület elnökével, Smudláné Fazekas Margittal készült interjú zárja a sort. Azért választottam, mert ilyen önzetlen, lelkesedéstől fűtött, szociálisan érzékeny személyiséggel ritkán találkozhatunk. Rászorulókat segítő munkáját nap mint nap azzal a hittel teszi, hogy az emberek alapjáraton jók, csak irányt kell mutatni nekik.
Smudláné Fazekas Margit vagyok, Reformáló Szociális Oktatási és Sport Egyesület vagyunk mi, és teljes ez néven.
Ez a területeket is lefedi, amivel foglalkoznak.
Az elképzeléseinket fedi le. Nagyon sok minden van még a fejünkben, de még mindent nem tudtunk megvalósítani.
Miért így írják, hogy re, formáló? Mi volt a koncepció?
Rengeteg szociális szervezet van ma Magyarországon.
Van.
És elég soknak rossz a híre is. Mi azt gondoltuk, és ezt folytatjuk is 7. éve már, hogy bárki belenézhet a könyvelésünkbe. Általában csak banki mozgás van nálunk, pénzmozgás, hogy nyomon követhető legyen. Tehát a reformáló, megreformáljuk a szociális munkát, tisztán csináljuk.
Mi ösztönözte az alapító tagokat, hogy elinduljanak ezen az úton?
Igen, azt tudni kell, hogy mi egy baráti társaságból alakultunk. Mindegyünk segített már különböző programokban olyan embereknek, akik rászorultak, és akkor azt gondoltuk, hogy csináljuk közösen, használjuk ki az államadta lehetőségeket, tehát így elkészült végül is az Egyesület 2017-ben.
Kellett azért némi indulási tőke is.
Volt egy minimális magántőkénk, és hatalmas lelkesedésünk. És hát ezzel elindultunk, és hát az volt a cél, hogy a 22. kerületben és az agglomerációban segítsük a hátrányos helyzetben élőket.
Kulcs szó az ételdoboz.
Igen.
De az egyetlen egy ételdobozból mára már egy egészen nagy hálózat lett.
Így van, a héten helyeztük ki a 70. enni adok dobozt.
Emlékszik-e még az elsőre? Hogy
a saját kerítésemen van az első.
Igen.
Azóta is működik.
Honnan tudta, hogy ez fog működni?
Nem tudtam, hogy fog működni. Láttam egy tévéinterjút, ahol Pécsen egy atya a saját egyházának a kerítésére tett ki egy ilyen dobozt. Sajnos problémákba ütközött.
Találkozott-e ezzel a pécsi atyával?
Nem. Utána megragadt maga a koncepció, tehát én elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezt megcsinálni legálisan és jobban. 5 éven betellett, mire megtaláltam a megfelelő megoldást. Utána jártam az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, miből lehetne ezt megcsinálni, hogy hogyan lehet. Tehát magának a szabályzatnak az összeállítását kellett elkezdenem. És hát ehhez ugye a barátaimmal folyamatosan ötleteltünk. Itt vagyunk nagyon sokan. Minden ételdobozhoz tartozik egy önkéntes csapat. Például van egy mosonmagyaróvári csapatunk, vagy egy szentesi, vagy bárhol az országból, de nem tudok naponta lemenni. Ezt az helyi önkéntesek csinálják.
De hogy tudta ezt megszervezni, hogy ott is legyen?
Nem adunk addig dobozt, ameddig nincs ott egy csapat. A csapat jelentkezik nálunk, és akkor tudunk segíteni, és persze mondjuk a további feltételeinket, hogy ne csak egy kihelyezett dísztárgy legyen a falon, hanem tényleg működjenek ezek az enniadok dobozok. Sok helyen raktak ki már ilyen hasonló doboz, de a lakosság nem bírja ezt működtetni. Tehát nincs annyi lakossági adomány. Erre nekünk van egy bevált koncepciónk, bevonunk vállalkozásokat, ugye közhasznúak vagyunk, ezért közhasznúsági igazolást tudunk adni vállalkozásoknak, és így tudjuk azt megoldani, hogy el legyen látva egy-egy doboz.
Tehát akkor cégeket kerestek meg.
Igen, vagy jelentkeznek.
Ők azok, akik
állandó készletet biztosítani. Biztos tudnak magánszemélyek is segíteni.
Attól használhatja a magánszemély, tehát bármikor oda mehet, bármelyik enniadok dobozunkhoz, és ha neki maradt otthon három darab kiflie, berakhatja az egyik enniadok dobozba.
Csomagolja be.
Hát egy zacskóba persze tegye be, tehát a főtételnél kérjük azt, hogy írják rá, hogy mikor készült, és mi van éppen a kis dobozkába. Melegételt, azt viszont csak akkor lehet berakni a dobozba, amikor hűtőhideg van kint.
Ez az hát télen.
8 fok. Az a hűtő hideg, de nyáron mehet gyümölcs, zöldség, pékáru, konzervek, tartós élelmiszer.
Mennyi idő alatt ürül ki?
Attól függ, hogy mi kerül a dobozba. Természetes, hogy az értékesebb élelmiszer az gyorsabban elmegy.
A tartósak?
Akár tartós, akár zöldség, gyümölcs, pékáruból is a finom pékáru gyorsabban elfogy, mint egy kenyér.
Kockázat, hogy oda jut-e ez az élelmiszer, ahol valóban szükség van rá.
Nem mondom azt, hogy nem voltak. Úgynevezett mi lerablásnak hívjuk azt, amikor valaki oda megy és így kiüríti a dobozt. El kell érni azt, hogy a hátrányos helyzetben élők elhiggyék azt, hogy holnap is lesz benne élelem. És ha tudja, hogy holnap is lesz benne, akkor nem érdemes elvinnie a kenyeret, akkor holnap lesz benne frissebb. És mikor már ezt elhiszik, onnantól kezdve beáll a doboz működése, és betartják a szabályokat. Ugye van egy szabály a doboznak, hogy egy család egy nap három dolgot vehet ki belőle. Egynek számít például 5 zsömle,
értem,
1 kiló kenyér.
Persze. Fel kell térképezni valószínűleg azt a helyet, ahol szeretnék.
Nem.
Megérzésre megy az, hogy hova teszik?
Vagy ahova engedélyt kapunk. Ha magánszemélyhez kerül, akkor az ő engedélye kell, de ha hát a rászoruló megtalálja az
életet. Mit tapasztal, hogy most emelkedett az ilyen embereknek a száma, akik rászorulnak erre a segítségre?
Mindenképp. Tehát nem csak az enniadok dobozokkal foglalkozunk, hanem hetente 3-szor osztunk élelmiszercsomagot a regisztrált rászorulóinknak. Itt is várólistánk van már jelenleg. 600 főt látunk el, akik hetente jöhetnek hozzánk egy élelmiszercsomagért. Ebbe pékáru és zöldséggyümölcs van az élelmiszerbankon keresztül.
600.
Ugye mi nem kérünk lakcímkártyát, mert a 22. kerületben is laknak olyanok, akik albérletben laknak.
És hogy tudnak regisztrálni ezek az emberek?
Oda jönnek hozzánk, a Mária Terézia utcában tudunk adni egy adatlapot, amit ki kell tölteni, ezt hányan vannak egy családban, nevet, telefonszámot, meg hogy délelőtt vagy délután tud jönni csomagért.
Hogyan tudnak önkéntesnek jelentkezni?
A Facebook oldalunkat azt folyamatosan frissítjük, ugye mindenről beszámolunk. Ott fönt van a telefonszám, e-mail cím, van egy weboldalunk, re-formáló.hu, itt is lehet jelentkezni.
Az önkéntesek kikből állnak? Keznek kár kor szerint, akár nem szerint.
Kor szerint is van nagyon-nagyon nagy szórás az önkénteseink között. Nemben inkább nők, néhány férfiú, őket szoktuk használni, amikor erőre van szükségünk. Vannak diákjaink, például a közösségi szolgálat keretein belül, nyugdíjas hölgyeink szoktak jönni, csomagolni az adományokat, amit kiosztunk, hétfőn pénteken délután osztunk élelmiszercsomagot szerdán délelőtt. Esti adománygyűjtéshez viszont általában a családok jelentkeznek, ott beszoktak segíteni a férfiak is. Ilyenkor el kell menni boltba, a pékségbe, el kell hozni az adományt, és ezt is be kell csomagolni, ezek kerülnek az enniadok dobozba.
Anyagi támogatásra is szükség lenne.
Fönt van a weboldalunkon is, Facebook oldalunkon is a bankszámla számunk, arra szívesen fogadunk, tényleg egy kávé árával, főleg a havi rendszeres, és tudunk rá számítani, hogy jön, mi hálásan köszönjük. A cégeknek ugye tudunk adni adóigazolást, amivel ők 20% adóalapkedvezményt kaphatnak az adózásukból. Az 1%-oknak most nagyon-nagyon örülnénk. Ez most aktuális, és adószámunk megtalálható Facebook oldalon, weboldalon. Ránk írnak, megírom külön.
Olvastam itt az egyik plakátjukon, hogy segítsünk együtt, mert segíteni jó.
Így van, ez egy nagy szlogen.
Valóban jó azokban, akik igazán rászorulnak. Van szégyenérzet.
Igen, próbáljuk oldani. Nagyon sok ember jött lehajtott fejjel, és eljutottunk odáig, hogy ma már elmeri mondani, ha problémája van, ha öröme van.
Nagy sikerük, én úgy érzem, ez az állandó bővülés.
Igyekszünk bővülni, persze, rettenetesen nehéz pénzt szereznünk, már pedig vannak olyan költségeink, amit nem tudunk mással kiváltani, csak pénzzel, a rezsiköltség, a bérleti díj.
Tudnak-e pályázni?
Igyekszünk pályázni, bár az utóbbi időben nagyon kevés sikeres pályázatunk volt.
Ahogyan a hivatalos nevét említettük az Egyesületnek, hogy oktatási és sport.
Ez a jövő, az oktatásban az a cél, hogy egy-egy évben 1000 gyereknek adjunk tanfelszerelést. Ez az utóbbi 4 évben sikerült is. A sporttevékenységet az későbbiekben szeretnénk megcsinálni, mert nincs helyünk. Ott az a cél, hogy azok a gyermekek is, akik nem tudják kifizetni az edzéseket, ők is juthassanak az ő számukra szeretett sportákhoz. Megkeresünk edzőket, sportegyesületeket azzal, hogy fogadjanak be gyermeket díj nélkül. Van egy oktatási programunk is, de ehhez egy sokkal nagyobb helyre lenne szükségünk. Nem tudjuk megfizetni.
Segítség lenne, ha ingyen kapnának egy helyiséget.
Hát az ugye? Nagyon. Ugye arra fizetünk legfőképpen.
A bizonyos Mária Terézia.
Hát arra is fizet. Arra. Bérleti díjat is, rezsit is.
Ez önkormányzat.
Ez most jelenleg önkormányzat. Csomagoló anyag rettenetesen sokba kerül. Melegét elosztásokhoz. Kapunk alapanyagot, főleg a serfőzés társa húsüzlet adja a húst.
Itt a budafoki piacon van.
A Pékárodat szoktuk kapni, ugye a Wolf Pékségű nagyon nagy támogatónk, illetve a Háros utcai és az Arany János utcai kisbolt. És van a Rózsakerti iskolának a konyhája, a Reformátor Kulina Kft. Üzemelteti, és ők vállalták, hogy megfőzik az ételt, és ki is hozzák nekünk oda a raktárba. Az utolsó osztáson 250 adag ételünk volt, és 40 perc alatt fogyott. Ugye nem hajléktalanok járnak tényleg hozzánk, tehát összesen, ha a meleg ételosztásokon 4-5 hajléktalan van, az állandó támogatottjaink között talán 3. A többiek mind családban élő emberek. Tehát vagy nyugdíjasok, vagy nagycsaládosok. Azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretném, ha azért menne csődbe az egyesület, mert nincs ránk szükség.
Hogy tudja beépíteni a mindennapjaiba ezt a rengeteg munkát?
Hála az önkénteseinknek. Tehát egyedül ezt nem lehet. Illetve az ember nem 8 órát dolgozik. Mindig azt szoktam mondani, hogy az emberek alapjáraton jók. Csak meg kell mutatni nekik az utat.
Kitartást a munkájukhoz.
Köszönjük szépen!
A riporter Somogyi Ágnes volt. Reméljük, jól válogattunk, és tetszett önöknek. Lesznek még ismétlések, 2 hét múlva ugyanebben az időpontban, a közbenső héten pedig szerdán 20 órakor. De meghallgathatják az adást a CV Rádió archívumában, a Facebookon, és podcast csatornánk is van. Ennek elérhetősége anchor.fm/60-túl. Új műsorral február 1-én jelentkezünk. A mai adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit és a mai szerkesztő Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.